Afrika egy hatalmas és természeti kincsekben rendkívül gazdag földrész, ahol a termékeny földek, a gazdag esőerdők, az emberek számára élhetetlen sivatagok és a vége láthatatlan szavannák váltják egymást. Óriási területet, több éghajlati övezetet ölel át. Afrika az a földrész, amelynek népességét évszázadokig rabszolgának hurcolták el. Ásványkincseit a hódítók rabolták ki. Ma a kontinens országai a gyarmati sorból felszabadultak, fejlődésük viszont igen eltérő. Olajkincsei miatt gazdag arab országok ugyanúgy megtalálhatók Afrikában, mint a szárazságtól, éhségtől sújtott nagyon szegény országok. Napjaink népvándorlása elsősorban az afrikai kontinensről indul el. Elsősorban a háborús övezetekből, de nem csak onnan. Itt a zöld gömbben már szóltunk arról, hogy a természeti környezet pusztulása, vagy az éghajlatváltozás miatti éhezés is menekülésre késztet országok lakóit. Mik az okai az Afrikából induló menekült hullámnak? Lehet-e, tudunk-e segíteni, a helyzetet javítani? Erről beszélgetünk dr. Balog Sándorral, a Magyar Afrika Társaság elnökével, akit üdvözlök itt a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is, önnek is, és a hallgatóknak is.
Próbáljunk meg elindulni napjaink menekült áradatából. Úgy tudjuk, hogy a többségük, akik megérkeznek Európa, vagy az Unió partjaihoz, illetve határaihoz, többségük Afrikából érkezik, de azt is tudjuk, hogy Ázsiából, Bangladesből, Indiából, Afganisztánból, főleg a háborús övezetekből is nagyon sokan jönnek, de most vegyük Afrikát. Azt hiszem, hogy itt két részre kell osztani. Az egyik az arab országok, észak-afrikai országok, ahol nagyon sok a háborús övezet, vagy az iszlám államnak a terror cselekményei miatt indulóknak a száma. Lehet-e tudni az arányt valamilyen módon, hogy honnan jönnek, kik jönnek?
Mivel egyre nagyobb ez a menekült áradat, egyre többen jönnek, egy pici visszatekintést, hogyha tehetünk, akkor megemlíteném, hogy ez a fajta menekült vándorlás persze nem ilyen tömegekben, már a 80-as, 90-es, 2000-es években is elkezdődött, hisz Afrikában akkor is szegénység volt. Természetesen Afrikában megtalálható nem csak a szegénység, hanem a mérhetetlen gazdagság is. Leginkább a legnagyobb problémája Afrikának, hogy maga talán az egyik leggazdagabb kontinense a glóbusznak, mégis rengeteg olyan ember lakik rajta, aki nem tudja a napi betevőjét megszerezni, nem tudja megszerezni azt, ami a családjának szükséges. Hogy miért pont Afrika egyébként az, ahol ilyen szegénység van, ha a hallgatók belegondolnak abba, hogy még egy finn favágónak gondolni kell a térre, gondolni kell arra, hogy mit fog télen enni, miből fog ruházkodni és mitből fog fűteni, addig Afrikában ez nem szükséges, hisz mindig meleg van, mindig van élelmiszer valahol, mindig vannak olyan termékek, amit fogyasztani lehet, ez persze inkább az őserdőre vonatkozik. Ez az egyik oka is egyébként magának a vándorlásnak, hisz az őserdőket elfoglalják, a termőterületeket elfoglalják, a nagy cégek elfoglalják, a gazdagok és az emberek a városokba kényszerülnek, ezért alakulnak ki hatalmas metropoliszok, például Lagoszt ma már 25-30 milliósra, vagy Kairót is 25-30 milliósra becsülik, és ezekben a városokban ugyanbár meleg van, de már nem terem a fán a banán, nem terem a narancs, és ezért itt kialakul a bűnözés, és itt lesz a szegénység, és ezek elől menekülnek sokan. De hogy visszatérjünk a statisztikára, a Frontex 2015 első 5 hónapi adatai szerint 230 ezer körüli bevándorló lépett hivatalosan menekültként Európa partjaira vagy Európa határain be, ebből összesen 16%, körülbelül 36 ezer volt afrikai. A legtöbben egyébként Afrikából, például Eritreából jönnek, ami az egyik legszegényebb és mások által legelnyomóbbnak tartott ország. A nem afrikai területről teljesen logikusan, hogy a szíri menekültek vannak, hisz ott egyértelműen tudjuk, hogy háború van, de rengetegen jönnek ugye Bangladesből, ami a világ egyik legnépesebb országa, vagy rengetegen jönnek Pakisztánból, Afganisztánból, de rengetegen jönnek Koszovóból, Albániából is.
Hogyha csak az afrikai történéseket vesszük górcső alá, akkor nyilvánvalóan, ahogy ön is említette, más az oka annak, hogyha valaki az észak-afrikai, elsősorban arab és muszlim területekről próbál meg Európába vándorolni, és egész más lehet adott esetben a helyzet, hogyha Afrika délebbi részeiről. Bár őszintén szólva nagyon nehéz elképzelni, hogy hogyan jutnak át a sivatagon, a Szaharán azok az emberek, akik délebbi országokból jönnek. Szerintem ők még sokkal nagyobb megpróbáltatásnak voltak kitéve, amíg eljutottak Európa partjaig. Megpróbáltam összegyűjteni néhány lehetséges okot Afrikából, az elmúlt egy év híreiből, csak címszavakban. Afrikában robban a népesedési bomba, tehát ez az, amiről beszélnünk kell, ez az egyik tényező. kínai orvhalászok nyúlják le az afrikai halakat. Az egyes országok vizeihez tartozó területről elhalásszák az ott élők elől a táplálékot. Veszélyben a páratlan kenyai erdőség, ez egy konkrét eset, ahol éppen olaj- és gázkitermelést akarnak elindítani. Azt, hogy kivágják az esőerdőket, a föld tüdejét, ezt már tudjuk. 2000 és 2012 között minden percben nagyjából 5 futballpályányi területről írtattak ki illegálisan trópusi esőerdőt, ennek egy része Afrikában történik. Egy másik hír az erdőirtást és az ebola terjedését is magával hozta, és nem szabad elfelejtkeznünk arról a szeméthalomról, amit az úgymond fejlett nyugati országok voltak olyan kedvesek Afrikába szállítani, hogy a szerencsétlen emberek a nehéz fémekkel telelevő elektronikai hulladékot próbálják meg tulajdonképpen ingypénzért valamilyen módon hasznosítani. Tehát jó néhány olyan környezeti tényezőt soroltunk föl, és akkor én még talán nem is említettem külön azt, hogy a kókuszpálma ültetvények, illetve a biodízelnek, bioetanolnak, ez is csúf név, mert nem bio, annak nevezett üzemanyagok számára elveszik a termőföldeket az emberektől. Bocsánat, hogy ilyen sok dolgot öntöttem egyszerre ön elé.
Természetesen ezek az okok mind léteznek. Alapvetően azt azért végig kell gondolnunk, hogy egy-egy ilyen út, főleg a szubszaharai Afrikából sok esetben 5-7 évig tart, mire a migráns elérkezik ahhoz a pozícióhoz, hogy beszállhasson abba a lélekvesztő csónakba. Természetesen az utóbbi években, amit sokan üdvözöltek, és amit sokan azt gondolták, hogy milyen jó dolog, hogy demokratizálódik Észak-Afrika, milyen jó dolog, hogy ezek a diktátorok, mint Kadafi, vagy ezeket eltakarították, hogy így fejezzem ki magam, hogy ezeket ledöntötték a trónjukról, vagy a hatalomból, ezek a demokratizálódás irányába hatnak majd. Ezzel a demokratizálódással azt is megnyertük, hogy nincs erős államhatalom. Nincsen, aki visszatartsa ezeket az embereket. És ha belegondolunk, hogy Afrika, amit mi egy távoli fekete kontinensnek gondolunk, ahol mindenki éhezik, mégsem olyan messze van, hisz Marokkó és Európa között mindössze 14 kilométer az az út, amit meg kell tenni. De mivel Marokkó egy erős állam, ahol a király legitim, ezért Marokkóból nem érkeznek migráns. Összesen 4 marokkói volt az előbb említett Frontex-es statisztikában, de nem mondható el ez Tunéziáról, nem mondható el ez Líbiáról, hisz az a fajta szívóhatás, amelyiket látnak az afrikaiak, látnak az interneten, látnak a televízióban, hisz a szolgáltatásainkat, mint mi európaiak, vagy mi, mint fehér ember eljuttatjuk Afrikába, hisz a pénzt szeretnénk a szolgáltatásainkért megkapni.
Tehát itt elsősorban a mobiltelefon, a televízió, a számítógépek és egyebek azok, amik hát mutatják azt, hogy...
Így van, tehát az ember elmegy mondjuk Afrikába, maradjunk Marokkónál, ott egy-egy szegények által lakott lakótelepen parabola erdőket lehet látni. Tehát gyakorlatilag a tetőt nem napelemek, vagy nem cserép, hanem parabola antennák borítják. Ezáltal mi öntjük magunkról az információt, mi öntjük a filmeket, mi öntjük a városképeket, és azt látják, és azt gondolják, hogy itt az utcán arany hever, hogy itt mindenki jól él, mindenki szép autókkal, szép nőket kísérve jár naphosszat fel alá, és ez egyfajta késztetés arra, hogy ők is ezt próbálják átélni. Visszatérve a problémára, hogy a népesség. Afrika az egyetlen olyan földrész ma, aminek a korfája olyan furcsa módon van összeállítva, hogy a 35 év alattiak több mint 60%-át teszik ki a lakosságnak. Természetesen ez a fajta exponenciális népességnövekedés, ezt nem tudja követni a munkahelyek száma. Hisz nem lesz egyre több dolog, amit el kell adni, vagy amit el kell végezni, sőt, a föld népessége egyre hosszabb ideig él, a sokat szidott orvostudománynak mégis azért vannak annyi eredményei, hogy egyre hosszabb ideig élünk, egyre több olyan munkahely van, amit robotizálnak, egyre többen vagyunk, tehát ebben a triangulumban nagyon nehéz megtalálni azt, hogy mi lesz a jövő megoldása, mi lesz az, hogy az egyre hosszabb ideig, egyre növekvő számú népesség, egyre kevesebb munkahelyel vajon hogyan fog kitörni ebből az ördögi körből, és például jelen esetben mit fog ez a körülbelül 5-600 millió afrikai fiatal csinálni, mivel fog foglalkozni, miből fog pénzt keresni, miből fogja eltartani önmagát. Amint említettem korábban, ez a fajta eltartás nem volt annyira fontos, hisz a természetben laktak, a természetben meg lehetett élni. Valamit lehetett üzletelni a szomszéd törzsel, le lehetett úsztatni a Kongó folyón fát, vagy halászni lehetett, és azt el lehetett adni, meg lehetett belőle élni. Ma, ahogy mondtam, a városokba özönlik a nép, a városokban viszont már ez a fajta természetben élés nem valósulhat meg, ezáltal munkahelyet kellene találni ennek a városokba menő, az urbanizációt miatt oda tömörülő tömegnek, de nem tud senki, hisz mit tudnának csinálni. Afrikának nincs ipara, Afrika egy gyarmat volt még 50-60 évvel ezelőttig, és ezek a gyarmattartók nem telepítettek feldolgozóipart, és azóta is ügyesen bekkelik ki azt, hogy feldolgozóipart telepítsenek a volt gyarmataikra, akikkel nagyon szorosan tartják a kapcsolatot, hisz például Marokkó, amit említettem, vagy Kongói Demokratikus Köztársaság, 1001 szállal kötődik Franciaországhoz vagy Belgiumhoz, és ma is az fedi le az üzletnek a 99%-át, hogy a volt gyarmattartóikkal üzletelnek. De még mindig előfordul az, hogy a Kongóban leszedett mangót, hogy példaként hozzam, elszállítják Franciaországba, ott földolgozzák mangószörpnek, és azt visszaszállítják Kongóba, mert még mindig nem engedik, hisz nem érdeke a gyarmattartóknak, hogy legyen feldolgozóipar.
Azok az ökológiai okok, amelyek természetesen a háborús konfliktuson és egyéb üldöztetésen kívül, vallási üldöztetésen kívül esetleg szerepet játszanak, azok azért mind valósak. Elsősorban én azt gondolom, hogy a termőföldnek az elvétele az a legsúlyosabb.
Ez egy nagyon fontos elem, de ettől önmagában nem indulnának el az emberek. Azért indulnak el Afrikából, mert nincs munkahelyük, nem tudnak megélni, vagy ha van is, az olyan alacsony életszínvonal elérését hozza csak, amelyben a vágyaikat nem tudják teljesíteni. Ott, azon az életszínvonalon, azok a vágyak, amelyeket mi beöntünk az okostelefonon, beöntünk a televízión keresztül, amelyek ma már a legsötétebb vagy legmélyebb dzsungelbe is eljutnak, ezek a vágyak nem teljesíthetőek azon az életszínvonalon afrikai keretek között. Amíg ez nem lesz teljesíthető, ez a fajta migrációs irány, ez nem fog megváltozni.
Mi az, amit akkor tehetünk egyáltalán? Azt tudom, hogy Magyarországról jó néhány agrárszakember ment Afrika különböző országaiba, és ott részben oktatnak, részben mintagazdaságokat csinálnak. Azt tudjuk, hogy egészségügyi területen is lehet valamit csinálni. Éppen a Láncid Rádió számolt be néhány napja az ugandai magyar kórháznak a sikeréről. Más országok is próbálnak segíteni, de ezek nagyon kis lépések. Hogy...
Sokrétű ez a probléma, nagyon, nagyon összetett és nagyon bonyolult. Ez a késztetés, amit az előbb említettem, ez korábban is létezett, de nem volt ilyen tömeges, azért, mert drága volt Európába eljutni, és hosszú ideig tartott. Ma már nem drága és nem tart hosszú ideig, a késztetés nő, és ezáltal a tömegekben ez valamilyen pánikszerűen szétterjed, és nekiindulnak. Hogy hogyan tudnánk ezen változtatni? Mondok egy példát. Angola ugyanilyen szegény állam volt, amíg az olajat föl nem fedezték Angola partjainál. Ma Angola az egyik legnagyobb olajtermelő, 5., 6., 7., tehát az első 10-ben található a világon. Angola, ugye amiről ha régi időkből emlékszünk, a polgárháború, és ez jut eszünkbe, kubai katonák, a szocializmus és a kapitalizmus harca, angolai, dél-afrikai háború, tehát egy lerombolt országról beszélünk, ami ma talán Afrika egyik leggazdagabb országa lett az olajnak köszönhetően. Régen onnan is vándoroltak, főként Portugáliába, hisz Angola nyelve portugála volt gyarmatokán. Ma viszont ennek a migrációnak az iránya teljesen megfordult. Ma portugál mérnökök, munkások, dolgozók próbálnak Angolában munkát találni, mert Angolában van pénz, míg Portugáliában egyre nehezebb munkát találni. Ha a gazdaság olyan értelemben tud fejlődni, és a gazdaságban ezt a fajta olajbevételt, vagy bármilyen bevételt, mondjuk arany, gyémánt, vagy egyéb ásványkincsekből származó bevétel leszivárog a lakosokig, a dolgozókig, és nem csak a felső 5-10%-nak a vagyonaként gyarapodik, akkor ez a migráció meg fog szűnni, és ez az irány megfordulhat. Az a baj, hogy azt gondoljuk, hogy Afrika a segélyekből él. Afrikában körülbelül 150...
A segély az csak egy átmeneti dolog.
Így van. 150-180 milliárd dollárnyi segély áramlik. Azt is hozzá kell tenni, hogy ezekben a segélyekben rengeteg olyan dolog van, amit ön említett, hogy olyan szemét, vagy elektronikus szemét, vagy használt áru, amit mi segélyként tüntetünk föl, nem mi magyarok, hanem általában akik segélyeznek. De ezzel a 150-180 milliárd dollárral szemben évente 200-220-250 milliárd dollárnyi pénz áramlik svájci bankokba, londoni, New Yorki, brazil ingatlanokba, nem csak a fehér ember által, hanem azok által, akik ezeket az országokat vezetik, helyiek, a helyi elit kezébe kerülő vagyon nem hasznosul Afrika szerte, nem ott fektetnek be, nem lesz belőle étterem, nem tudom, mosoda vagy videótéka.
Bocsássanak, hogy közbevágok, de ennek talán nem olyan súlyosan, de jeleit Magyarországon is tapasztalhatjuk, amikor kimegy a tőke a helyet, hogy itt fektetne be például újabb üzemekbe, vagy újabb munkalehetőségekbe.
Ugyanezt történik Afrikában is, ott nem az adóhivatal erős, és nem az elől menekül ez a vagyon, ez a tőke, hanem az elől, hogy az utódja esetleg egy puccsal újabban hatalomra kerülő másik tábornok, vagy egy olyan párt, aki letaszítja az előző elnököt, vagy az elitet a trónról, az el fogja ezt konfiskálni, el fogja venni. Tehát onnan ezért menekül ki a tőke. Ha ez meg lehetne fordítani, hogyha az országok olyan mértékben demokratizálódhatnának, olyan mértékben stabilizálódhatnának, hogy ez a fajta tőke ott maradna, ott fektetődne be, ott fejlesztene, és ott teremtene munkahelyet, akkor Afrikának nem lenne gondja. Tehát az álságos dolog, hogy a fehér embernek kell megoldani Afrika gondját. Afrika gondját a mi segítségünkkel, és nem szabad elfelejteni a volt gyarmattartók felelősségét abban, hogy úgy hagyták ott azokat az országokat, esetleg nyilvántartás, születési, halotti anyakönyvi nyilvántartás, földhivatali nyilvántartás és ipar nélkül, nem elfelejtvén ezt a felelősséget, azért azt is el kell ismernünk, és el kell ismerni az afrikaiaknak is, őnekik kell leginkább saját életükért a legtöbbet tenni. Nekünk persze van felelősségünk, segíthetünk Afrikának, mert mi, mint Magyar Afrika Társaság 10 éve mondjuk, hogy a migráció problémáját úgy kell megoldani, hogy ottani fejlesztési programokkal, ottani befektetésekkel, ez senkit nem érdekel 10 évig, amíg nem volt ilyen tömeges, hisz 2005-ben, mikor mi ezt elkezdtük már mondani és közölni a törvényhozókkal, nem csak a gazdasági szakemberekkel, hanem a politikusokkal is, akkor mindenki legyintett, hisz akkor Afrikából mindössze 60 ezer bevándorló volt évente Európa irányába. Ez ugye megszaporodott tavaly előtt, meg tavaly, de azért szaporodott meg, mert azok a észak-afrikai államokban, ahol úgy gondolták, hogy a demokratizálódás okán le kell dönteni ezeket az elit hatalmasságokat, azok olyan káoszba fordultak, hogy nem tudják megakadályozni a délről jövő áramlást.
Akár Magyarországról, akár más európai országból tudunk-e olyan segítséget adni, hogy az ottani emberek saját maguknak tudják megtermelni az élelmiszert, hogy adott esetben olyan technológiákat tudjunk vinni, vagy olyan beruházásokat tudjunk vinni, amely segíti az ott maradásukat, miközben azért a természeti környezetet nem teszi tönkre. Lát-e erre lehetőséget?
Természetesen, persze azért a mi eszközeink egy 10 milliós kisország Európa közepén egy 1,2 milliárd lakosságú Afrikát nem fog tudni megmenteni. Ezért hozzám is rengeteg szkeptikus hang jut el, rengetegen akár szívnak is minket, mint Magyar Afrika Társaság, hogy mi miért foglalkozunk Afrika dolgaival. Itt is rengeteg a probléma, rengeteg a szegény. Én akkor is mindig elmondom, hogy a Magyar Afrika Társaság a 70 ezer civil szervezet közül egy. Nekünk az a dolgunk, hogy erre felhívjuk a figyelmet, és hogyha a mi szavunkra hallgatott volna már korábban több ember, akkor fölkészülhettünk volna, hogy ez a migrációs nyomás növekedni fog és be fog következni. Szkeptikusoknak pedig mindig azt szoktam mondani, van egy afrikai történet, rengeteg tengeri csillagot vet ki a partra a tenger, és egy kisfiú dobálja vissza a tengeri csillagokat, és jön arra egy felnőtt, és azt kérdezte, kisfiú, minek dobálod ezeket a tengeri csillagokat, nézd meg, hány van itt, úgyse tudott befejezni. És erre a kisfiú azt mondja, hogy igen, annak a rengetegnek nem tudom megváltoztatni az életét, de annak a 10-nek, amit visszadobtam, annak megmentem az életét. Nekünk ez a dolgunk, hogy azt a 10-et meg tudjuk menteni, azt a picit, amit hozzá tudunk tenni Afrika javulásához, amivel meg tudjuk állítani 1, 10 vagy 1000 embernek a kedvét, hogy elinduljon Európa felé, hisz ha belegondolunk saját életünkbe, mi szeretnénk a szüleink földjéről elvándorolni, szeretnénk idegen nyelvű környezetben dolgozni, adott esetben szeretnénk egy afrikaiként mondjuk Svédországban a hidegben élni. Én nem gondolom, ezt a kényszer szüli. Ezt a kényszert úgy lehet megállítani, hogy a kényszert kiváltó okokat meg kell szüntetni.
Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást Balog Sándor úrnak, a Magyar Afrika Társaság elnökének. Köszönöm, hogy befáradt.
Köszönöm, hogy elmondhattam a véleményt.